Gecse Géza Bizánctól Bizáncig című könyve nem csak a kutatóknak, a történészeknek szól, de annak a szélesebb olvasóközönségnek is, amelyet érdekel saját népe történelme mellett a szomszédos nagyhatalom múltja is, illetve kíváncsi azokra az összefüggésekre is, amelyek a világpolitikát is befolyásolták.
Hát én mindenkinek szántam, mivel úgy gondolom, mindenkinek, aki a téma iránt érdeklődik. Nem csenek túl sokan. Tehát azt azért látnunk kell, hogy a magyar embernek eléggé a sajátja. Én nem tudom, hogy ez mivel magyarázható, úgyhogy szereti beledugni a fejét a homokba, és nem tudomást venni arról, hogy mondjuk mi az, ami körülötte történik. Nem csak ebben az ügyben, más ügyben is. Ez egészen furcsa, tehát hogyha jár kint valaki, mondjuk Angliában, ami egy nagy nemzet volt, és figyeli azt, hogy ők hogy figyelik a világot, nem feltétlenül Magyarországot, de hát én szerintem nagyon gyakran Magyarországról is több fogalmuk van, mint nekünk róluk. tehát a vicc az, hogy ez a kifelé figyelés, ez eléggé...
Tehát ez idegen. Ilyen magyar sajátosság lehet? Hogy csak önmagunkat figyeljük, és a szomszédainkra, vagy a tőlünk távolabb lévőkre nem figyelünk?
Bizonyos szempontból minden nemzetnek a sajátja az, hogy alapvetően azzal van elfoglalva, hogy ő mit csinál.
Igen.
Ez kétségtelen. De az, hogy mondjuk én azt látom, hogy mondjuk van egy erős nemzet, tehát tudom én 60-70 milliósak az angolok, már nem nagy hatalom. De nálunk 6-7-szer nagyobb. Tehát hogyha mondjuk a mai Magyarországnak a népességét veszem alapul, és hogy ők mennyire figyelik azt, hogy mi történik a világban. Tehát ahhoz képest én szerintem anakronizmus, hogy mondjuk Magyarországon, vagy általában ugye a magyar közösségekben mi van. Határon túli közösségek azért rá vannak a helyzetüknél fogva kényszerítve arra, hogy figyeljék azt, hogy mondjuk mi történik a szomszédos nemzeteknél. Tehát ilyen szempontból sokkal egészségesebb a reagáló képességük. Másrészt meg van egy természetes, hogy mondják ezt, szűrő, ami azt jelenti, hogy aki magyarral találkozik a határon túl, az azért kapcsolódik az átlagnál, a magyarországi átlagnál erősebben kapcsolódik az identitásához és a kultúrájához, ami azt jelenti, hogy az ember ilyenkor kényelmesebb helyzetben van, mint ha mondjuk Magyarországon próbál egy ugyanilyen könyvbemutatót tartani, tehát nekem több mindent kell Magyarországon megtennem annak érdekében, hogy egy jó könyvbemutatót tartsak, mint mondjuk a határon túl. Mert határon túl eleve válogatottabb a közönség, mint odahaza.
És akkor mondjunk végül a szerző személyéről is néhány dolgot. Ugye te elmondták, hogy te Szentpéterváron, vagyis akkor még Leningrádnak nevezték, ott születtél.
Szerettem, mert így is van beleírva a személyimbe. Tehát kezdetben...
Leningrádot,
persze, tehát kezdetben ugye az volt, hogy ugye legyen egy Szentpétervár, mert hát az a normális, tehát igen. A régi elnevezés, de most már büszke vagyok rá, mert azon gondolkodom, hogy mondjuk még egy 5-10 év, és senki nem fog rá emlékezni, hogy ezt valaha Leningrádnak hívták, mindenki Szentpétervárnak fogja nevezni, de az igazság, hogy az én őseim között vannak pétervári észtek, tehát nem észtországi észtek, hanem pétervárjak, nagyon sokan, mert az édesanyám az észt. Tehát az édesapám az édesanyámot, miután kárpátaljai magyar volt, és tovább kellett tanulni, valahol ő elment Észtországba tovább tanulni. A Szovjetunió ilyen szempontból a lehetőségek hazája, majd, hogy nem azt mondanám, hogy tiszta amerikai. Történik mondjuk közben, mondjuk egy-két más kaland az emberrel, mert ugye, hát nyilvánvaló, hogy az ember nem véletlenül vándorolgat csak úgy egyik területről a másikra. Tehát az édesapám Észtországba ismerte meg az édesanyámat, az édesanyám családjában majdnem mindenki Péterváron született, hajóipar, kapcsolt őket igazából Pétervárhoz, tehát ott volt egy, nem tudom, 100 vagy 200 ezeres észt nemzeti közösség a második világháborúig. A blokád, Leningrád blokádja, németeknek a megérkezése, az ennek az észt diaszporának véget vetett, de mondjuk az én nagymamám az egyike ennek a mondjuk észt diaszporának, tehát én ennek köszönhetően születtem egyébként véletlenül Péterváron, mert a szüleim az egyetem elvégzése után előbb elmentek Kazasztánba, mert a nagyapámat, aki az észt nagymamámnak volt a férje, aki egyébként mordvin volt, ugye 10 évre leültették, és az azt jelentette, hogy járt a sarkkörön túl Mongóliába, és végül Kazasztánba kötött ki, és a szüleim elmentek oda is egy kicsit tanítani az egyetem után, és akkor hazafelé jövett, tulajdonképpen én Péterváron születtem meg, tehát néhány hónapot ott is eltöltöttem, és utána kerültünk Kárpátaljára, akkor 9 éves voltam, akkor a szüleim átköltöztek a nagyanyám testvéréhez Szabolcs-Szatmár megyébe, de miután apám még először a Szegedi Egyetemen tanítottak, utána apám Budapesten, édesanyám Zsámbékon. Ez azt jelentette, hogy 6 év után a tanulmányaimat én Budapesten folytattam, tehát ott jártam középiskolába, és hát természetesen egyetemre is.
Szüleid milyen nyelven beszéltek egymással?
A szüleim oroszul beszéltek, mert az édesanyám nem tudott még rendesen megtanulni magyarul, az édesapám pedig nem tudott rendesen beszélni észtül. Ez azt jelenti, hogy ők oroszul beszéltek, ezért én megtanultam már gyermekkoromban oroszul. Édesanyám most is beszél észtül, tehát turista csoportokat.
És te az észnyelvet megtanultad?
Tudok pár mondatot, mondatot tudok, tehát nyaraltunk elég sokat Észtországban a nagynényénél, mert ugye az édesapja az messze volt, a nagymamám az meghalt, tehát az ész nagymamám az meghalt, még mielőtt én megszülettem volna. Úgyhogy ez egy elég érdekes, hát család mondjuk ilyen szempontból. Húgom már nem tanult meg oroszul, tehát őt ki kellett küldeni egyébként majd Észtországba az anyám unokatestvéréhez, akinek a felesége orosz volt, és akivel ők beszéltek oroszul, és akkor így nagy nehezen megtanult, de őneki ezt külön tanulnia kellett, még nekem ez mondjuk így, hogy nekem az anyanyelvem az tulajdonképpen az orosz, tehát hogyha szó szerint vesszük a fogalmat, de egyébként az apanyelvem az anyanyelvem, tehát magyarul jobban tudok, mint oroszul, de majdnem olyan jól tudtam nagyon hosszú időn keresztül oroszul, mint magyarul.
És az édesanyáddal oroszul beszéltél?
Igen, kezdetben, hogyne. Kezdetben? Természetesen nem tudtam, hát máskülönben nem tanultam volna meg oroszul. És ebből problémák is voltak, tehát a szüleim ebből nyelvészeti tanulmányokat írtak, hogy hogyan és mit nem szabad mondjuk a gyerekkel csinálni. Tehát hogyan nem szabad a gyereket nyelvre tanítani. Tehát például az volt, hogy mondjuk az anyám megkérdezte tőlem, hogy megcsináltad, és ugye az a magyarban úgy lenne, hogy meg. Ugye az egy egyszerű válasz, és akkor az anya megkérdezte azt tőlem, hogy megcsináltad, az orosz úgy van, hogy szdélal, és akkor meg azt mondtam, hogy az anya megkezdett velem kiabálni, hogy hát ne haragudj el, hát azt kérdeztem, hogy megcsináltad, de amire én elkezdtem sírni, hogy hát oroszul mondtam, hogy hát megmondtam, hogy tehát, hogy mondjam, tehát ezért nem szabad, tehát ezek interferenciákat okoznak. Tehát először jó, hogyha egy gyereket megtanítanak szépen rendesen az anyanyelvére, és akkor utána lehet az összes többit, hogy legyen egy ilyen szilárd nyelvi struktúra, és ne legyenek ilyen típusú konfliktusok a családban, mint aminek például velem is voltak. A húgom ilyen szempontból ebből profitált, mert hiszen ő nyert ebből. Tehát ő vele már nem voltak ilyen gondok.
Oroszul beszélni, a Szovjetunióból érkezni Magyarországra, akkor, amikor ott még az orosz csapatok állomásoztak, amikor az iskolákban kötelező volt az orosz nyelv.
Ja, hát igen, ez egy érdekes dolog volt, mert ugye Kárpátalján, tehát Csapon, ahol mi laktunk, mi ott mindig is büszkék voltunk arra, hogy igazából magyarok vagyunk, mert ugye ott azért le kellett tenni valamit az asztalra annak érdekében, hogy ugye az ember jól érezze magát. És ott abszolút a helyén volt az ember. Amikor átkerültünk Magyarországra, ráadásul Kemecsére kerültünk át, tehát egy olyan faluba, ahol az oroszokkal tényleg mondjuk ilyen zubbonyban találkoztak maximum az emberek, és hát alapvetően egy paraszti népesség volt a kemecsei, tehát ott az első időben nagyon sokszor találkoztam olyan, tehát voltak olyan élményeim, ahol én voltam a ruszki. De hát ez azért mondjuk mégiscsak egy kicsit olyan furcsa történet volt, hát amiből aztán konfliktusok is adottak, mert hát volt, amikor verekedni kellett, meg ilyesmi, de nekem bennem nem voltak ilyen problémák, hogy mondják, identifikációs problémák, azt, hogy, ahogy ezt új magyarul szokták igazából hát mondani, de Hát mondom, ez egy konfliktus szituáció volt. Ráadásul a szüleink kezdetben mondjuk Szegeden tanítottak, és csak hétvégén találkoztunk velük. Tehát mi a nagyszüleinkkel, nagymámmal, meg a testvérével voltunk együtt. Tehát ez nem volt ennyire egyszerű, meg szép, mint ami ennek mondjuk az így hirtelen egy első nekifutása látszik. Tehát ez egy nagyon furcsa dolog, hogy az ember hazamegy úgymond Magyarországról, ráadásul úgy, hogy a rokonokhoz, ráadásul úgy, hogy mondjuk nekem Budapesten, meg Keszthelyen is voltak rokonaim, tehát nem csak Kemecsi, mert a nagyanyám családja az egy elég kiterjedt család volt, meg tudom én, Borsod megyébe is, és akkor csak észre kiderül az, hogy magyarként idegen. Tehát ez
tehát, egy... Ti vagytok az oroszok.
Tehát, hogy mi oroszok vagyunk, holott ugye mi a magyar kultúrának a, ugye, hogy mondják, ezt előretolt hadállásainak tekintettük magunkat Kárpátalján, és annak érdekében nagyon sokat kellett azért tenni, hogy mondjuk meg tudjunk maradni ott magyarnak. Tehát ebből állandó konfliktusok voltak. Tehát az apám nem azért jött át Magyarországra, mert pláne 1969-ben, mert nem érezte volna jól mondjuk magát eredetileg Kárpátalján, neki el kellett jönni, tehát ott kiszivattyúzták körülötte a levegőt. Tehát, és nagyon sokszor mondjuk vásárra vitte a bőrét, tehát magyar iskolában,
tehát ez körülbelül olyan lehetett, hogy a hallgatók úgy jobban megértessék a helyzetet, hogyha innen elmegy egy erdélyi magyar Magyarországra, akkor ott románnak nevezik.
Igen. Hát ez, tehát vagy bárhonnan, máshonnan, mert hogyha Szlovákiából jön át, akkor ugyanez
a szlovákoknak, igen.
De mondok neked egy másikat, hogy képzeld el, hogy találkoztam fiatal erdélyi egyet, 20 éves székelyföldi egyetemistákkal mondjuk Budapesten, és a szlovákiaira, ők is azt mondják, hogy szlovák. Tehát a vicc az, hogy tulajdonképpen ott tartunk, hogy azért mondjuk hülyeségben sem csak a magyarországi magyarokra igaz ez az egész történet, hanem igaz az erdélyi magyarokra is, tehát vagy a székelyföldi magyarokra is, hogy ugye egy kicsit az is, ők is a saját világukba vannak bezárva. Tehát ez úgy látszik, hogy nem mondanám azt, hogy nemzeti sajátosság, mert minden nemzetnél van ilyen, csak az a normális én szerintem, hogyha egy kicsit azért úgy szélesebbre, tehát hogy néznek kifelé is azért a saját világokból, és ez kevés ahhoz. Tehát most megtanított bennünket Trianon arra, hogy mondjuk mekkora katasztrófa következik abból, hogyha az ember azt mondja, hogy Magyarországon kívül nincsen igazából világ, ami egy ostobaság, mert van, tehát ez megrugdosott bennünket, megtaposott bennünket a történelem, de elmúlt Trianon, elmúlt a második világháború, és még mindig. Tehát nem, úgy látszik, hogy
még mindig
nem
tértünk magunkhoz.
Igen.
A rendszerváltást követően megszűnt a kötelező orosz nyelvoktatás is. Ma már nagyon kevesen tanulják ezt a nyelvet, holott akik a történelemtudományban dolgoznak, kutatnak, hamar rájönnek, hogy szükséges az orosz nyelvtudás is. Igaz az is, hogy a korábbi kötelező nyelvórákon ritkán lehetett megtanulni igazán oroszul.
Hát miután én nekem a másik szakom, hogy az orosz nyelv és irodalom, egy kicsit foglalkoztam az orosz nyelv tanításával is, és hát magam is egy kicsit unatkozó, megszenvedője voltam az iskolai orosz oktatásnak, hiszen Magyarországon az utolsó, mondjuk így, hogy 30 évben az orosz nyelv tanításával az volt az alapvető gond, hogy általában ideológiát próbáltak. Hát olyan körülmények között közvetíteni az embernek, amikor a nyelvet kellett volna tanítani. Tehát az, hogyha mondjuk a Vöröstér, hogy a Vöröstéren mondjuk mi van, abban az esetben, hogyha magyarországi embereknek a mondjuk így, hogy 85%-ának nincs igazán esélye arról, hogy szabadon turistaként ki tudjon utazni mondjuk a Szovjetunió területére, ez azért anakronizmus, ugye? Egy, kettő, és közben nem tud mondjuk egy pohár vizet kérni, tehát normális esetben én szerintem ma sem biztos, mert van egy ilyen bizonyos fokú ellenérzés az egész történettel kapcsolatban, ezt aztán valamennyire a tanárok is hallgatólagosan tudomásul vették. De volt, aki nem. Tehát volt, aki tényleg meg akarta tanítani az orosz nyelvet, és nem is csinálta rosszul. Na most, amit én észrevettem, az az, hogy úgy 80-as, a 80-as évek második felére már születtek Magyarországon is normális nyelvkönyvek, amelyekből meg lehetett tanulni oroszul. 89-re kiadták az első, tehát az olyan oroszok, akik mondjuk Magyarországon hosszú ide éltek, azokat a fajta tankönyveket, amelyek az angoloknál, ahol ez egy külön iparág, foglalkoznak ilyesmivel, tehát ahol, aminek az alapján sokkal, de sokkal könnyebben mondjuk magyarok is meg tudják tanulni ezt a nyelvet, mert nem egyszerű. Tehát más a fonológiai bázisa, tehát egy kicsit lágyabb, puhább maga a nyelv, amit nagyon nehéz, hogy keményebben beszélő népnek, mint amilyen a magyar is megtanulni. De amikor ez bekövetkezett, hát akkor oszlatták, vagy akkor törölték el a kötelező orosz nyelvoktatást. Most az angolnak persze sokkal, de sokkal könnyebb helyzete van, mert hiszen ugye kulturálisan a popzenén keresztül ugye mindenhol azt hallja az ember, tehát használni is tudja nap, mint nap, és ez nagyon fontos, hogy tudja az ember használni a nyelvet. Tehát mi most ott tartunk, hogyha valaki megtanul oroszul, most már egyébként popzenén.
És van olyan, aki tanul oroszul?
Hát van, de ez egy kicsit olyan
kuriózum.
Hát lassan Moszkvába kijutni az nagyobb poén, mint hogyha valaki az Amerikai Igen. Egyesült Államokba próbál meg kijutni. Részben sok szempontból nehezebb, részben meg kevesebben veszik maguknak a bátorságot. Tehát drágább például a szállás, tehát még mindig pedig építettek egy csomó szállodát. De hát Moszkva meg Pétervár azért alapvetően a világ legdrágább városainak az egyike, mert hihetetlenül kevés a szálláshely, és ennek következtében magasak a szállodárak.
Visszatérve a könyvedre, még hol fogjátok bemutatni?
Én tervezem azt, hogy a hónapnak a vége felé Székelyföldön, illetve Bukarestben is be kellene mutatni. Utána én egyszer szeretném ezt kivinni még Szlovákiába, lehet, hogy a délvidékre, és utána talán még Kárpátaljára is.
Rovatunk végén köszönöm figyelmüket, Gecse Gézának az interjút. Antal Erikát hallották, viszont hallásra.